Szentenciák. A nagykorúság fizikai elérése nem vonja maga után automatikusan az egyén szellemi képességének kiteljesedését. Ez a megállapítás, legalábbis rám vonatkoztatva, igaznak bizonyult. A középiskola elvégzése után öntudatosan kijelentettem szüleimnek, ellenőrző vizsgálatra ezután csak is egyedül fogok elmenni. Adott szavamat meg is tartottam. Viszont, az első megvalósulásra 7 évet kellett várni. Azon idő alatt nem hanyagoltam el szemem gyógyszeres kezelését, de nem tartottam távol magam a szemorvosok által ellennyavalt cselekedetektől. Továbbra is adódik a kérdés, hogyan aránylik a felvállalt kockázatból származó élmények haszna az annak következtében bekövetkezett látáskárosodáshoz? Az élet nem matematika, nem is geometria. Ahány ember, annyi sors, annyi gondolkodásmód, ezért a feltett kérdésre a válasz sokféle lehet. Orvosi szentencia, a nagyobb mennyiségben bevitt folyadék a szem belső nyomását megnövelheti. Volt egy remek söröző a Krisztina körúton. Az érettségi napjait éltük, vagy épp szenvedtük az osztálytársakkal. Az egyik vizsganap után a fiúkkal, első alkalommal ellátogattunk az újonnan nyílt Werner-Grüner sörözőbe. A szuterén helyiségben kulturált ivóra találtunk. A homlokráncot előcsaló írásbeli feladat mielőbbi felejtésére pedig gyógyírt, fejenként egy korsó kemény habú italban. Az asztal mellett eltöltött közel egy óra hangulata és íze magával ragadott. Egyik osztálytársammal a későbbiekben heti rendszerességgel ellátogattunk a törzshelyünké vált sörözőbe. Barátommal egy nagyobb társaságot hívtunk össze az ivóba. A hordóformájú lejáró lépcsőjén hatan csörtettünk le. Letelepettünk az egyik asztal köré. A nagy sokára előkerülő pincért természetesen jól ismertük. Kissé kapatos volt a fickó, elég volt rá pillantani, orra vége piroslott a pálinkától. Rendeltünk egy kört, fordult egyet a felszolgáló, és a tálcáról már elénk is tette a krigliket. Nem tétlenkedtünk sokáig. Harsányan felcsattant a hangunk egészségünkre, már a harmadik kört fogyasztottuk, amikor az egyik újonc fiú kezébe került az étlap. Csak a felhangzó vigyorgásra figyeltem oda. Mi az, fordultunk felé többen is. Ide nézzetek, bazsajgott önfeledten a srác. Itt kapható egy kis adag ecetes torma is ára 4 forint 30 fillér. Ez a bejelentés a többi új fiúra hahotával hatott, ám mi a barátommal tisztában voltunk eme étek itteni rendelhetőségével. Gondoltam egyet, s megköszörültem a torkom, ha éhesek vagytok, szívesen rendelek egy kis adag ecetes tormát. Hatan majd csak megbirkózunk vele valahogyan. Erre fel már mindegyikünk szája széle a fületövéig szaladt. Az italhordó után kurjantottam. A kelet-német gabonapálinka zsibbasztó hatása addigra a fülére is ráhúzódhatott, mert érkezésével alaposan megvárakoztatta a hirtelen farkas éhessé lett társaságot. Én az U-alakú box mélyében ültem, az asztal végében. Velem szemben állt meg az 5 fehér kockás inkben sziporkázó pincér. 6 merevem figyelő szem pár szegeződött arcára, nem kis kajánsággal vegyítve. A csapszék mögött stikában hörpindgető italhordó arca addigra már bágyadt vörössé lett. Katonásan kihúzta magát előttünk, és gondolatunkat ki akarva találni, egy újabb kör felszolgálása felől érdeklődött tőlünk. Ám csalódnia kellett. Egy kis adag ecetes tormát kérek, adtam le a rendelést. Erre annyira ijedt arcot vágott a felszolgáló, hogy értetlenségét röhögés nélkül nem állhattuk meg. Egy percbe is beletelt, mire újra meg tudott szólalni. Mit is tetszik parancsolni? Egy kis adag ecetes tormát kérek. Ismételtem önmagam, mintha gyökeret vert volna az italhordó ingataglába, úgy áll továbbra is egy helyben az asztal végében. Eltelt egy újabb perc, váratlanul erősen megrázta kókadozó fejét, és motyogva megszólalt, kissé furcsa ízlésük van, de azért hozom. Életemben azóta sem, pedig az eset már több mint negyed évszázada történt meg, nem nevettem, pontosabban fogalmazva, nem röhögtem olyan önfeledten, mint akkor. A hahota olyan elementáris erővel tört ki belőlünk, hogy a kosmaholdal falai kis híján megrepettek, a plafonról pedig majdnem hullani kezdett a vakolat. Egyre erősebben szúrt, majd már fájt az oldalam a belőlem megállíthatatlanul előbújjanó röhögéstől, s nem sokára már az életben maradás lett az első számú tét számomra, a tüdőmben állandósult levegőhiány miatt, úgyhogy a vigasságtól erőnek erejével kellett tűrtőztetnem magam. De ezzel nem csak én voltam ekként. Ugyanis mindannyiunk arca egyformán vöröslött a derűtől, szemünkből nem győztük törölni azonnan zuhatakként aláömlő könnyáradatot. Nehezen tudtuk csillapítani magunkat, de következett a második felvonás. Újra arra fordultunk, amerről érkeznie kellett a főszereplőnek. Kezében tartva egy tányéron hozta elő a mennyei mannát. Arca továbbra is riadt, félszeg volt, mintha nem lenne biztos benne, vajon jól hallotta-e a leadott rendelést. Megállt az asztal sarkánál, és a kávéscsésze alávaló nagyságú tányérkán elén szervírozta azt a bizonyos kis adag ecetes tormát, és mellé letett egy kis kanalat. Amint elengedte a tányért, azon 10 000 másodpercen belül, úgy kaptunk ama egy-két dekanyamvat torma után, mint akiknek ez az utolsó lehetőségük az éhenhalás elkerülésére. A pincér megkövülten nézte azt a megveszekedett, gigászi harcot, melyet az utolsó tormaszál birtoklásáért vívtunk egymással. Kívánom mindenkinek kerüljön, amibe kerül, hogy a torma ízét a sörre ekként egyszer megismerhesse. Orvosi szentencia, az erős fizikai igénybevétel a szem belső nyomását megnövelheti. Bakává lett osztálytársam haverjával rákaptunk a kirándulásra. Egyikünk sem volt a jelzett ösvények szakavatott ismerője, eleinte még a követendő út megválasztása is komoly fejtörést okozott. Kettelésünk kapóra jött az egyik gyermekkori vágyam megvalósulásához, megvettem életem első magas szárú tornacipőjét. Feledhetetlen barangolások a Pilisben, egy forrónak ígérkező nap hűs hajnala volt. Vonatra pattantunk, hogy vele elzötyögjünk Zebegényig. Jóformán csak mi ketten kászálódtunk le az egyre üresedő szerelvényről. A Dunapart felé vettük az irányt. Fákkal szegélyezett, kaskaringós vonalvezetésű országútra tértünk rá. Mélyeket cippantottunk az üde levegőből. Vérmes kirándulók ide vagy oda, abban maradtunk a nálam 3 évvel idősebb haverral, ha jön egy autó, leintjük, úgy mégiscsak gyorsabb. A köhécselő motorral érkező személygépkocsiban 3 üres hely is kínálkozott. Jelzésünkre fékezett a sofőr, megneveztük a fuvarcélállomását, és bepattantunk a hátsó ülésre. Szerencsénk volt a jól időzített stoppal, még így is alig értük el az épbe futó átkelő hajót. A révindulásakor a velünk szemben lévő telezöld Pilist csodáltuk meg, a Duna közepén a békésen hömpölygő folyamot vettük szemügyre, míg, ahogy egyre közelebb értünk a túlparthoz, úgy egyre inkább a távolodó Börzsönyi hegyeinek látványát itt a mohóna szemünk. Az átkelő hajó hangos csattanással ütközött a pontonnak. Amennyiben kevésnek bizonyul a pontosan megrajzolt turista térkép útmutatása az ötfülű természetjárónak, úgy az nyissa ki a száját. A jelzett út kígyó vonalban vezetett ki a faluból. Egy tanya jellegű gazdaság mellett haladtunk el. Sokféle házi állat rikoltozott annak tágas, körbekerített udvarán, általuk talán keletkezett annyiféle ékes szólam, mint amennyi hajdanán a Janda Vilmos kulcsos házban. A térkép alapján tisztában voltunk vele, hogy a rám szakadék bejárata jobb kézre fog esni. Első alkalommal jártunk erre, ezért minden útba eső ösvényre besiettünk, hát ha az a keresett hely. Ám sokáig folytathattuk az egyenesen vezető, széles földutat. Baloldal tágas, sík füves térségek követték egymást, ahol parkoló személygépkocsik és azok közelében sátrak sűrű sora sorakozott egymás után. Tollas labda röppent a felhőtlen, kékék felé, hogy aláhulva ismét űrhajó módján próbáljon meg kitörni a föld tömeg vonzása alól. A távoli erdő ritkás szegélye mentén egy népes, gyermekekből vervuválódott indián csapatól állkodott. Arrébb füst csíkot eregetett a sisteregve lobogó tábortűz, mely felett kondér szívta magába a forró lángnyelvek tüzes leheletét. A távoli messzeségbe fúrva tekintetünket fából ácsolt asztalokat és lócákat fedeztünk fel. Na, oda leülünk, és előszedünk némi harapnivalót a válunkat húzó tarisznyából, határoztuk el a haverral. Duplán jól jártunk a helyjel, ugyanis a szakadék bejárata is ott kezdődött. Mennyivel ízletesebb a mindennapok reggelie, ha azt a friss levegőn, például egy erdő szélén ülve eheti meg az ember fia. Az asztal mellől hamar felfedeztük azt a kis patakot is, amelynek vize tőlünk alig 20 méterre folyt ki a szűk nyiladékból. Gyerekek ugráltak át rajta, nagy visítva tették. Közülük az ügyesebbek száraz lábbal úszták meg a tőlük merészséget kívánó játékot, az ügyetleneknek a vizes lábbeli mellé egy szidás, esetleg még egy füles is kijutott. Alig tértünk rá a szorosba vezető csapásra, már is elámultunk az elénk táruló tájvad regényességétől. A kanyon két szélén egyre magasabbra törtek az egymással párhuzamot tartó hegyfalak, azok meredekei nyúlánkfákkal és sűrűnben nőtt tali növényzettel volt fedve. A katlan mélyében hűs, párás levegővel szívhattuk tele a tüdőnket. Lábunk közelében csendesen csordogált a most csekély patak hideg vize. A sok hömpölyön megtörő forrás víz gyengéd, csobogó hangja illő aláfestő zenéje volt a fejünk fölött megszólaló énekes madaraknak. A csapást követve olykor átszökkentünk az ér fölött a túlpartra járt utat járatlan értelne hagy. A sekély víz néhol széles sávban csörgedezett alá, tocsogott a cipőtalpunk alatt a sáros víz, ha mellé léptünk egy a haladást elősegítőkőnek. Teljesen váratlanul megtorpant előttem a haver. Kezével a feje fölé mutatott. Az áldóját, azt nézd meg ott fönt. A szurdok egyik szűk részében ámuldoztunk. A magasban óriási fák íveltek át a völgy felett keresztben. A kidőlt fák vastag és vékony ágaikkal belekapaszkodtak a túloldali hegyoldalágas bogas növényzetébe. Olyan civilizáció felejtő érzés támadt fel bennem, mintha az érintetlenős természetben lennénk. Némi túlzással állítva, fél homályban lépkedtünk tovább. A meredek hegyoldal tövében vezetett a kitaposott csapás. Olykor nagyobbakat is kellett lépni, mert bizony bőven volt a lábunk előtt akadály. Egyre jobban beszűkült a katlan szélessége. Nagy meglepetésünkre, a szakadék végében egy magas, függőleges sziklafal torlaszolta el az utat. Több kiránduló is totojázott előtte, közülük nem, mert felmászni rá mindenki. A sziklafalba egykorú vasakat rögzítettek az elődeink. Az ekként kialakított lépcsősor mellett vastag vaslánc szolgált kapaszkodónak. Nem kellett nyaktörő, légtornászhoz méltó mutatványt bemutatni annak a turistának, aki a kőfal tetejére szándékozott feljutni. Az aláereszkedéshez lett volna szükség nagyobb virtusra. Nem tétlenkedtünk sokáig a piszmogók között, nekiugrottunk a sziklafalnak, és hip-hop, már is fent voltunk a síkon. A magasból visszatekintettünk a magával ragadó szépségű völgyre, már akkor tudtam, nem utoljára jártam ott. A kanyon viszonylagos hűse után melbe csapott a váratlanul ránk törő fullasztó hőség. Egymásra néztünk a haverral, ez most éppen nem hiányzott, aztán szétnéztünk a közelben. Egy népes osztály tartotta megérdemelt pihenőjét a kőpárkánytól arrébb. A pilistérképét északi irányba fordítva kiterítettük a dúsfűre, s róla figyelmesen memorizáltuk a követendő útirányt. Rövid ideig egyenesen tartottunk, majd balra vettük az irányt, hogy több forrás közelében elhaladva jobb felé kijussunk az erdőből. Átvágtunk az utunkat keresztező országúton. Vaddisznó módján becsörtettünk egy nehezen áthatolható bokrosba. Újra a kitaposott csapáson voltunk, amely nyomvonala könnyen követhetően vezetett fel dobogókőre. Fel is néztünk a hegy tetejébe. Nyakunk majdnem kitörött. A Duna földrajzi magassága és a hegycsúcs között 600 méter a szintkülönbség. Annak javarésze épp az orrunk előtt tornyosult. Utcu neki, és elszánt léptekkel nekivágtunk a hegyoldalnak. Egy bokros rész kerülése után kissé hátra hőköltünk a 25 fokos kaptató láttán. Komótos léptekkel indultunk meg rajta, gyakran csak oldalvást taraszolva tudtunk előrébb jutni, mert a száraz, sima földön a lábunk állandóan vissza akart csúszni. Egyre jobban zihált a tüdőnk, légszomi kezdte folytogatni a torkunkat. Méregettük a terepet, hol állhatnánk meg egyet szusszanni. Nem csak velünk babrált ki a hegyoldal. Rövid utunk során több kirándulót is utolértünk. Hangosan fújtatott mindegyikük, sőt, egyesek fejében már a visszafordulás gondolata is felvetődött. Egy némileg lankásabb helyen álltunk megpihenni a haverral, amely alig volt több néhány négyzetméternél. Azon a parányi területen mégis népes csapat verődött össze. Mindenki azt szerette volna meglátni a másik arcára figyelve, hogy mégsem ő zihál a legjobban. Ilyesformán mi is szétnéztünk magunk körül, talán nem voltunk a vert mezőnyben. Csúfságul vettük tudomásul, hogy ettől a talán öt kődobásnyi távolságtól ennyire elfáradtunk. Hol van itt a fiatalos erő, az edzettség? Megegyeztünk a haverral, hogy innentől kezdve már egy húzamban megyünk fel a hegytetőre, mert a gyakori megállások sok erőt vesznek el a szervezettől. Megpihent tüdőnket mélyen teleszívtuk levegővel, aztán mindenre elszántan nekiveselkedtünk a hegyoldalnak. Lábunk továbbra is gyakran kipörgött alólunk, hol itt, hol meg ott tudtunk megkapaszkodni egy fatörzsben, vagy egy bokorágban. Beértünk egy előttünk váncorgó társaságot. Egy ideig a lábnyomukban haladtunk, aztán kitettük az indexet, és elpörköltünk mellettük. A fágakon csendben kuksoló madarak néha cifra szavakat is hallhattak a szánkból felröppenni, amint tova haladtunk jól megépített fészkük alatt. Mennyivel egyszerűbb felrepülnie a hegytetőre a madárnak, mint oda gyalogosan felküzdenie magát az embernek? Én sem bántam volna, ha mondjuk őszálisas lehettem volna, úgy 10 perc tartamáig. De ember küzdj és meglátod, lesz eredménye, mindössze ember szélességű volt a taposott út. Ha róla jobbra tértem volna, felbukom a meredekben, ha balra, alábuckázom a mélybe. Útközben gyakorta megcsodáltuk az elénk táruló panorámát, benne a tőlünk egyre távolabbra kerülő Dunát, amin nem is olyan régen keltünk át. Ej, de jó lenne egyet csobbanni benne, azonban nem célszerű örökösen álmodozni vágyálomról, mert az idillből visszazökkenve a magának sok verejtéket követelő valóságba, az szinte elviselhetetlen traumát is okozhat. Egy újabb fújtató társaságot értünk be. Miközben elléptünk mellettük, befogtuk a szánkat, hogy azt higgyék a légszomjjal küszködők, nekünk meg sem kottyan ez a kis séta. Oldalpillantások serege leste meg ilyenkor, hogy kik is azok a szuperturisták, akiknek meg sem kottyan az a nyomorult emelkedő. Alig vártuk már, hogy megelőzzük őket, aztán jól kiszuszogtuk magunkat. Szuggerálva erősítettük önmagunkat és egymást is, a ránk váró megpróbáltatások leküzdésére. Egy éles balkanyar után voltunk már, ahol kisebb csapat ütött alkalmit anyát magának. Egyszer csak, mintha fürgelábak macska lépteit hallottam volna a hátam mögül felhangzani. Nagy kínok keserve között megfordultam, ahonnan egy 10 éves lányka mosolygott rám vidáman. Láttam rajta, neki valóban nem okoz gondot a hegymenet, mert még egy apró lihegés sem hagyta el azt a csöpp kis száját. Hát te kis atom meghajtású, hogyan kerültél mögénk ilyen hirtelen? Szüleim még ott szuszognak lent valahol a hegy aljában, gondoltam szétnézek feljebb, aztán nekiramodtam a bércnek. Erre a laza szövegre megdöbbenve néztünk egymás szemébe a haverral. A felhőtlen nappali égnél is világosabb volt előttünk más nem, de ez a kis csaj előbb-utóbb úgy itt fog hagyni bennünket, hogy még a hátát sem fogjuk látni. Hármasban ballagtunk tovább. Valamennyi pótlólagos energiát sikerült átcsoportosítani magamban, a kislánnyal meginduló szapora beszélgetéshez. Szülőkről, iskoláról, munkáról, és persze a már elmúlt kirándulások emlékeiről cseveréztünk. Olyan szemtelenül könnyed volt a leányka csiripelő csacsogása, hogy afelől már mérgelődni sem volt érdemes. Azon viszont hosszasan elgondolkodtam, hogy arányaiban mennyivel erősebb fizikumú ez az ifjú titán, mint amilyenek mi vagyunk. Kimondottan vékony alkatú volt az elnyűhetetlen gyermek, rájöttem, csak is amiatt bírhatja ilyen könnyedén ezt a nagy erőpróbát. Szemből virgoncképű fiatalok érkeztek. Az ő dolguk sem volt sokkal könnyebb a miénknél, mert az ő lábuk is csúszott a csontszáraz talajon. Máskor megkerékpárral a kezükben igyekeztek lefelé a kirándulók. Egyre magasabbra hágtunk a hegyoldalban, de fogalmunk nem volt róla, mennyi van még hátra. Túratársamban dukolt az élen, mögötte én lihegtem, utánam pedig, visszafogott lépteivel zárta a sort a kislány. Haverom váratlanul megszólalt. Előttünk egy kidőlt fa van keresztben az úton, teljesen elzárja az utat előttünk, mert alatta sehogyan nem lehet átbújni, amúgy meg túl vastag a fatörzs ahhoz, hogy könnyedén átlépjünk rajta. Megállt a haver, mert megállította őt a természet kikerülhetetlen sorompója. És ez volt a lehető legrosszabb, ami megeshetett velünk, hogy meg kellett állnunk. A hallottaknak nem akartam hinni. Tágra nyitott, reménykedő szemmel kuksoltam meg az akadályt. A fa alatt annak a túloldalára nem lehetett átbújni, és valóban olyan vastag volt a faóriás törzse, hogy azon egy könnyen nem lehetett átmászni. Méregettük a váratlanul elénk kerülő akadályt. Tényese, hogyan nem volt innyünkre. Totojázásunk közben a lányka úgy libbent át az akadály fölött, mint a pihe. Annak túloldaláról angyali arccal mosolygott ránk, nem is olyan nehéz átjutni rajta. Na ez itt a vég, adtam meg a sorsnak magam. Haverom neki gyűrkőzött a természet alkotta gátnak, a közben az orra alatt, mintha morgott volna valamit, a fatörzs túloldaláról az arcám fáradt mosolyjal visszanézett rám, ha nehezen is, de mégiscsak megmászható. Lehet, de a lábamban olyan fájó izomgörcsöt kezdtem érezni, hogy szinte mozdulni sem bírtam tőle. De más baj is akadt. Lábamat piszkosul szorította az annál fél számmal kisebb, 2 napja vásárolt magas szárú sportcipő, ugyanis 43-as méret nem volt belőle a cipőboltban. A kényszerű megállás az erőt teljesen kiszívta belőlem. A kislány ez alatt könnyed lépteivel bejárta a közeli hegyoldalt, sőt, még jóskán előre is szaladt, hogy feltérképezze az esetleg még ránk váró akadályokat. Sokára, de rászántam magam a mászásra. Szegény madarak, a szárnyuk végét tömkötték fülecskéjükbe, mert számat olyan zenzetes mondatok hagyták el, hogy az már nekik is sok volt. Átkínlódtam magam a fatörzsön, és lerogytam annak túloldalán. Mikor megyünk tovább? Na, csak ezt ne kérdezte volna a csodálatra méltó lányka. Pedig láthatta rajtunk, annak ideje még nem érkezett el. Kérdésére választ nem kapott, várt még 2 percet, majd illő udvariassággal elköszönt tőlünk, és továbbment azokon a pipaszár virgácsain. Megcsóváltuk a fejünket, talán csak déli bábot láttunk. Összeszorítottam a fogam, útra keltünk mi is, mert a kanyarban megelőzött csapat beért minket. A lábamat görcsben tartó erős izomláz csak lassan és fokozatosan kezdett oldódni, de pehemre, helyette egyre jobban kezdett fájni a bal lábfejem, a szűk cipő szorításától. Ha a természet gigantikus ereje nem gördített volna elénk akadályt, akkor viszonylag elfogadható állapotban értünk volna fel a csúcsra. Így viszont alig maradt erő bennem. Még jócskán kutyagolhattunk felfelé a keskeny úton, és amikor elénk tárult annak a vége, egyszerűen elképettünk, még az eddigieknél is meredekebb szakasz várt ránk. Valóban az utolsó erőtartalékaimat kellett mozgósítani ahhoz, hogy felküzdjem magam a dobogókőre. Túratársammal elván szorogtunk az első, valóban síknak nevezhető gyepig, ott eldőltünk, mint a telezsák. Hanyat fekve pihegtünk, ezt még egyszer sohasem, Nyöszörögtük mindketten. Távoli trillázásra figyeltünk fel, bár a kimerültségtől egymás közeli szavát is alig értettük. Vette magának a fáradtságot a haver, és tekintetével megkereste az önfeledten éneklő pacsirtát. Oda nézz, nagy nehezen a mutatott irányba fordítottam a fejemet. A távoli virágos réten önfeledt éneklés közben ott futkározott az atommeghajtású lányka. Mindkét lábamról lehúztam az egyre kíméletlenebbül szorító csukát. Növekedő vízhólyag éptelenkedett a bal nagylábújjam mellett. A feltört hús környékének már az enyhe megnyomása is nagy fájdalmat okozott. Közben érdeklődve figyeltük a Duna irányából érkező kiránduló csapatokat, akik mihelyt felértek a hegytetőre, azon nyomban lerogytak a fűbe. Váratlanul ismét izomlás szorítottak a lodába a meggyötört lábamat. A fáradtság földre döntő hatása némileg múlóban volt, de a vádlim kőkemény volt a további maradásra kényszerített minket. A távoli végcél elérése azonban nem tette lehetővé a további időzést. Nagy sziszegve lábamra felhúztam a cefetül szorító sportcipőt, és kínlódva feltápászkodtam. Ólomsúlyúnak érzett tagjainkat vonszolva elindultunk a közeli szálloda felé. Néptelen volt az épület előtt létesített parkoló, és annak környéke is. Bár a pihenő ideje alatt aprólékosan átböngésztük a nálunk lévő turista térképet, és a parkoló közelében felállított erdei térképet is megnéztük, de olyan sok turista út indult ki egy pontból, hogy azok kuszaságán a valóságban nem tudtunk eligazodni. Az aszfaltút mellett tácsingózva bevártunk egy kiránduló csapatot, segítségüket kértük, úgy találtunk rá a keresett ösvényre. Egy könnyűnek ígérkező séta várt ránk a hegytetőről aláereszkedő lankás úton. Piliszent kereszt felé tartottunk, szótlanul lépkedtünk egymás mellett. De a liget nem volt csendes. Egy elhivatott fakopáncs végezte mindennapos gyógyító munkáját az egyik közeli fatörzsén. A háborítatlan napsütés élénken megvilágította a ritkás erdőt. Az ágak között beszökő szűrt fény pedig hangulatossá tette a tájat. Mégis, inkább a lábunk elé figyeltünk. Testem súlyát egyre inkább a jobb lábamra helyeztem át, hogy azzal is kínéljen a közeli lerobbanás előtt álló bal lábamat. A körülményekhez képest tempósan fogyasztottuk a métereket, tudtuk, hamarosan egy műútra fogunk kiérni. Odáig több magunk fajta fiatallal is találkoztunk, egyikük arca sem volt sápkóros. Szikrázóan sütött a nap, és ahogy egyre lejjebb ereszkedtünk a hegyről, úgy vált egyre rekkenőbbé a hőség. Lecsupaszított felső testünk mohónitta magába a barnító sugarakat. Piliszent kereszt túlsó végéig tartott az aszfaltkoptatás. A falu végében élesen jobbra kanyarodtunk, rátértünk egy jelzett csapásra. A térképút mutatása szerint egy magas hegy meredek kaptatója várt ránk, ami annyira strapásnak bizonyult, hogy újra bokrok ágaiba kellett kapaszkodni ahhoz, hogy feljebb juthassunk rajta, vagy ahol épp tartunk, onnan ne csúszunk vissza. Megáradt patakokban szakadt rólunk a verejték. A felszálló finom por beletapadt a nedves bőrünk kitágult pórusaiba. Néha már sercinteni sem tudtunk, mert nem volt mit. Valahogy kikeveredtünk az emberizzasztó hegy jobb szélére, ahonnét a mélybe letekintve, egy könnyen járható útra lettünk figyelmesek. Mivel azon a nagy púpú hegyen egyikünknek sem volt kedve tovább szenvedni, ezért kerestünk egy járhatónak tűnő oldalcsapást magunknak, amin alá ereszkedhetünk. Mivel továbbra is a haver ment elől, ezért ő talált rá a lejáróra. Annyira meredek volt a köves, de inkább kavicsokkal borított út, hogy előbb kielemeztük a magunknak feltett kérdést, járható-e az ösvény az ember számára? Óvatosan ereszkedtünk alá. Minden lépésre alaposan odafigyeltünk, arra is különösképpen vigyáztunk, hogy kellő távolságot tartsunk egymástól, mert ha megcsúszik a hátul lévő, az könnyen magával sodorhatja az elől haladó úttörőt. Szinte centiméterenként taraszolgattunk alá, rajta leginkább guggolva, teletalpon lecsúszva jutottunk előre. Kezünkkel állandóan kapaszkodtunk valamibe, sziklába, bokorákba, vagy éppen egymásba. Sajgó lábamat kegyetlenül meggyötörte a kemény lábmunkát igénylő terep, de a fájdalmam felett nem értem rá sopánkodni, mert az épségben való lejutásra kellett koncentrálni. Nyak és lábtörés nélkül úsztuk meg az ereszkedést. Felnézve a magasba és a megtett út nehézségére bizony csak bólogattunk a fejünkkel, mert nem kis tettet hajtottunk végre. Megérte a kitartást igénylő változtatást megtenni, mert mese szép helyre értünk le, a szurdok völgybe. Keskeny mederben csordogált a patak. Egymás után kis fahidak vezettek át az érseké, kavicsos medre felett. Szemnek, lábnak idilli környezetben haladtunk. Olyan jótékonyan hatott fáradt, megviselt szervezetünkre a patak duruzsolása, hogy lassanként megfeledkeztünk az átélt kínokról. A térkép szerint hosszú, egyenesen haladó út várt ránk. Figyelembe véve lábam állapotát, meglódultunk a gajakkal telelévő csapáson. Őszinte csodálattal emlékeztünk vissza a rám szakadék nyújtotta élményekre. Aztán nagyba főbe dicsértük magunkat, hogy milyen spéci módon robogtunk fel dobogókőre. Önmagunk e fajta sajátos magasztalása közben nem feledkeztünk el a minket is könnyedén lepipáló lánykáról. Közben egy érdekes helyhez érkeztünk meg. Jobb oldalt, közvetlenül a turista út széle mellett, egy erdő volt. De nem akármilyen, a fák törzse egymástól nem voltak távolabb 2 méternél. A lombkoronák teljes mértékben összezáródtak, emiatt úgy 5 méterrel már vaksötét volt odabent. Hideg levegő áramlott ki a rengeteg mélyéből. Ilyesféle lehetett a mesebeli sötét erdő is. Tovább indultunk. Több mint 1 órája gyalogoltunk már a sétaútnak is beillő erdei ösvényen, az alatt nem találkoztunk turistákkal. Hamarosan feltűnt, a távolban, mintha véget érne az erdő, erősebbé vált a fény. Alig hogy kiléptünk a ligetté átalakult tájból, már is váratlan látvány tárult a szemünk elé. Mindkét oldalról hosszú putrisor határolta az utat. Na, komám, szóltam oda a havernak. Ha most az őslakosok megkergetnének minket, előlük a fáradtságtól nem lennénk képesek elszaladni. Némelyik kaiba ajtajából kíváncsi fekete szempárak villantak ránk. Imit és amott is spárga volt kihúzva 2 fa között, azon száradtak a tisztára mosott ruhák a napon a fateknő a ház falat támasztotta. Csendes volt a sor, továbbra is előre tekintve lépkedtünk egymás mellett a poros úton. Túra társam, aki a bal oldalam mellett volt, váratlanul elnézett előtte mélesen jobbra, közben kezét megemelve intett vele egyet arra felé, majd megszólalt: Szia, Laci! Cselekedetét nem tudtam mire vélni. Annak logikáját nem értettem. Automatikusan jobbra néztem. Hát, mit látok ott? Az út mellett egy mutatós szamár állt. Azt a szürke, füles értelmiségit üdvözölte olyan lelkesen a haver, és illette őt az én becses keresztnevemmel. Nagy duma volt ez a kiszólás, értékeltem is. Rajta jót nevettünk mindketten. Ha sokára is, de csak véget ért a hosszú kaibasor. Hagyományos építésű parasztházak formálták át az utcaképet. Többségük még zsindellyel volt fedve, de már akadtak köztük cseréptetős házak is. Udvarukon békés csend honolt, pihegve ültek meg a házi szárnyasok az udvar árnyékos részében. A gazdasági épületek mögül szépen összerakott kazlak csúcsai magasodtak ki. Kanyarodott az útíve. Ki tudja, hogy mikor készült aszfaltút került a talpunk alá, amiben annyi, és akkor a kátyúk voltak, hogy azok biztos tengelyi törést jelentettek a figyelmetlenül közlekedő autósnak. A fullasztó hőségtől teljesen kiszáradtunk. Szomjunkat nem tudtuk mivel oltani, a víz már rég kifogyott a kulacsokból. A templom magas tornya viszont biztos támpontot jelentett az életben maradásra, mivel országszerte jellemző volt, templom, tanácsháza és kocsma egymás közelében található. Lelkesen léptünk be a talpon álló nyitva lévő ajtaján. A termetes, pocakos csaposon kívül egy teremtett lélek nem volt odabent, ha csak a legyeket nem számítjuk annak. 2 korsó sört kértünk ki, langyos volt a kőbányai világos, de mégiscsak sör volt. Én háttal helyezkedtem el a pultnak, a haver viszont azzal szemben állva támasztotta a söntés 2-es tisztaságú asztalát. Egyszer csak elnevette magát és megszólalt: Nézd már meg, hogy mi van kiírva a falra a csapos feje fölé. Nagy várakozással megfordultam, kissé közelebb is léptem az ivópultjához. Egy mocskos rajzlap volt a falra rögzítve, amin a következő írás volt olvasható: a földre köpni tilos. Hát ez kolosszális, milyen nívós helyre vetődtünk be, jót nevettünk a felirat fura szövegén. Még jó, döbbentünk rá már ismét az ivóasztal támasztva, hogy rajtunk kívül mások nem tartózkodnak a söntésben. Aztán csak kibújt belőlünk a nyelvészkedés kisördöge. A felirat szerint a földre köpni tilos, de az oldalfalra, vagy ne talán a plafonra, szabad. És egymásra, ilyen marhaságokkal vidítottuk egymást, közben szorgalmasan kortyoltuk a nedűt. Egy egyedülálló, helyi kultúra ismeretével gazdagodva léptünk ki a Csehó ajtaján, hogy megkeressük a ma meredek utat, amely felvezet a falu felett magasodó hegyre. A távolsági busz megállóban egy poros bundájú kutya szimatolt a szemetes körül. Aszfaltúton koptattuk a távot. Úgy lihegtünk a bitang meredeken, mint a megkergetett kóborkutyák. Elfáradva értünk fel az oszolyszikla alá. A függőleges falon hegymászók gyakoroltak, de nekünk eszünk ágába sem jutott őket utánozni. További utunkat a síkvidéki gyaloglás jellemezte. Valamikor elhaladtunk Petőfi Sándor emlékműve közelében is. Akkor már régóta szem elől tévesztettük a jelzett turistautat. Derékig érő gazban gázoltunk. Már a jobb lábamra is sántítottam, a bal pedig kibírhatatlanul fájt. Többször is megálltam. Kezdtem járásképtelenné válni. Mivel a fensíkon egyetlen fa nem nőtt, így az égető napsugarak akadálytalanul vehettek célba minket, ami újabb kemény megpróbáltatást jelentett el csigázott szervezetünknek. Véget nem érő dudváson harcoltuk át magunkat, semmi bíztató a továbbiakra. Bár a kocsmában vízzel teletöltöttük a kulacsokat, hűskortya a szomjúság ellen ért is valamit, de vajmi keveset a fáradtság ellen. Huzamos menetelés után érkeztünk meg Pomász szélére. Végre vége, ám akkor még nem tudtuk, hogy milyen hosszan nyúlik el a falu. Mindkét lábam külső élére lépve ványszorogtam, a közben fogamat keményen összeszorítottam, minden lépésnél kibírhatatlanul erős fájdalom hasított belém. Fél órába is beletelt, mire beértünk a hévállomásra. Teljesen összetörve rogytam le az első utunkba kerülő padra, 18 órakor. Kígyóként ciszegve szabadítottam ki lábamat a cipőfogságából, már az első rápillantás is rosszat sejtetett. Zokniaim véresek voltak. Az igazi fekete leves viszont csak ezután következett. Mindkét lábfejemen kilátszott a nyers hús. A nyílt sebekre egyedüli gyógyírta megtett 25 km, és a körülbelül 800 méter szint jelentett. Az is hülye, aki térképpel a kezében eltéved a természetben, nyilatkoztam ki a havernak. A pomázi hévállomásról a Janda Vilmos kulcsos ház felé tartottunk. Még a településen belekezdtem a középiskola első évében szerzett nagy kamaszkori emlékeim felelevenítésébe, így az első állomás fontosságával már idejekorán tisztában lett a haver. Szerettem volna újra látni azt a feledhetetlen élményeket adó kis házat az erdő közepén. Már az utolsó falusi portát is elhagytuk. Jobbra tértünk, tempós léptekkel vettük célba az erdőt. A térkép rajzolatát már jó előre memorizáltam, így az továbbra is összehajtva ott lapult a tarisznyában. Ám sehogyan sem volt ismerős a táj, ahol egyre jobban elbizonytalanodva, az orrunk után haladtunk. Tágas térségen vágtunk át. Még egy csupasz dombra is felkapaszkodtunk. Nem vonható kétségbe, onnan valóban szép volt a kilátás, pláne, hogy velünk szemben ott volt a halom tükörképe is. De a fenébe is mi nem ezen a fátlan erdei lap nélküli helyen akartunk kikötni. Táskám mélyéből kedvetlenül előkotortam a térképet, és azt behatóan elkezdtük tanulmányozni, vajon hol lehetünk. Addig forgattuk és böngésztük azt a színes, abrosz nagyságú lapot, míg rá nem jöttünk, a velünk szemben lévő domb túloldala mögött kéne lenni ahhoz, hogy onnan már hamar rá találjunk a keresett erdei szálláshelyre. Összehajtogattam a nyomdaszagú hútba igazítót és kissé ironikusan megjegyeztem, ezek szerint én is hülye vagyok. Toronyránt levágtáztunk a lankás domboldal járatlan, gazos lejtőjén, hogy a lefutás tempójával átvágva a két domb között meghúzódó völgyön, továbbra is toronyránt, tele lendülettel másszuk meg a másik dombot. Onnan már a szakszerű tájékozódási eszközt is igénybe véve folytattuk tovább az utat, és igaz még jóval arrébb, mint gondoltuk, de rátaláltunk a keresett erdei szállásra. Néptelen volt a lak, és annak a környéke is. Ám fejemben azonnyomban, élénken megelevenedett az erdei házikó tájéka. Izgatott diák csapat állt egy kupacban. Az útközben elveszett két társuk felett tanakodtak. Hírül veszik, az osztályfőnök végérvényesen vissza akar fordulni, de őt tervéről lebeszélik. Egy másfajta hangulatot idéző emlékkép is előkerült az emlékezetem mélyéből. Cigarettafüsttel vastagon telefújt, sötét padlástér homályos pergő képe jelent meg a lelki szemem előtt. Majd rögvest tovább pergett a színes kópia, amin szűrt fényben volt látható, amint az összecsukható ágyon csete és moha épp lerohan engem, hogy heves kamaszvágyunkat kielégítve, élménydús fél órát birkózzunk hármasban. Aztán a feledhetetlen éjszakai állatkoncert hangciporkája, és az ablakon keresztül lecsobogó, sajátos fiús vizesés képeik is előjöttek. Majd eljött a hajnal, s mi nyolcan srácok, nagy elánnal kimertük a vizet a kulcsos ház mellett fakadó forrásból. Minek a víz abba, lányoknak cicamosdásnak. Elfogytak a mulcines és továbbra is élénk emlékképei. Ráeszméltem a könyörtelen, csendes valóságra. Már az indulás gondolata járt a fejemben. Talán már léptem is egyet a jelzett ösvény irányába, de végül mégiscsak bekukkantottam a veranda poros üvegén át a lelakatolt erdei lakba. Kár volt érte, a haverral közösen felkerestük a ház mellett fakadó forrást, ami teljesen ki volt száradva. Talán azóta a természet is másként gondolhatta, minek víz abba, turistáknak inni. Lehangoltan hagytam el a régi dicső emlékek jelenét, de a hely kedves szelleme továbbra is megmaradt bennem. Kelet felé haladtunk lefelé egy hegyről. Azért emlékszem ilyen jól az útirányra, mert hátunkba sütött a délutáni nap. Amint lépegettünk a lejtőn, szememmel egyfolytában csak a lábam elé figyeltem. Az éles kövekkel tarkított úton nagyfokú óvatosságra volt szükség. Hogy nem, de az addig a lábam elé meredő tekintetemet felemeltem. Annyira meglepett az elém táruló, páratlan szépségű látvány, hogy ott azon a helyen, ahol voltam, nyomban letövekeltem. Egy címpompás lombozatú fakoronát pillantottam meg a távoli mélyben, ami nagyon élesen rajzolódott ki a rengetegből. A hátam mögött lévő hegy mögé bukó nap egyre halványabb sugarai gyönyörűen megvilágították a hatalmasra nőtt fa gazdag lombozatát. A fasárguló, de máskülönben milliónyi más színben is pompázó leveleit olyan szinorgiába keverte össze a hegy mögött egyre vörösebben izzó nap, hogy az maga volt a csoda. Bármennyire is hihetetlenül hangzik, a többi fa egy kapta fára szabott volt mellette. Ez a valóságos csoda meg ott ragyogott egy maga a számtalan társa között. A túrák során ritkán fordult elő velem, hogy valaminek a látványa ennyire rabulejtsen. Egy kőből épült turistaház mellett haladtunk el, ami után sok apró, támfa megerősítésű, változatosan kanyargó földlépcsőn vezetett lefelé az út. Kimondottan romantikus volt a teraszos kialakítású erdei táj. Nem sokkal rá, egy nyílegyenes, ráadásul sík gyalogútra értünk ki. Már azon haladtunk, közben a könyvekről beszélgettünk a máskülönben nyomdász haverral. Szóba került Rajrikbi a Dom című regénye is, ami kapcsán előjött újabb témának az idegen légió visel dolgai. Haverom elmondásából értesültem róla, hogy a légióban létezik az erőltetett menetintézménye is. A teljes menetfelszereléssel felpakolt légiósnak percenként 120-at kell lépnie, leginkább homokos talajon. Szerencsére nem volt dugik tömött hátizsák rajtunk. Egyébként a fenének sem hiányzott volna. Homokos talaj sem volt kilátásban, ami felett szintén nem sajnálkoztunk. De, ha már ilyen kényelmesen járható úton vagyunk, miért ne próbálnánk ki, hányat tudunk lépni egy perc alatt? Másodperc mutató sora volt rajtunk, csupán időzítés kérdése volt, hogy mikor kezdjük el az eszeveszett száguldást. Háromszor is nekirugaszkodtunk a csúcskísérletnek. A legjobb eredmény a percenkénti 116 lépés szám volt.